És akkor múltkor ismételtük a disputát, hogy akkor ez hogyan is jött, alakult, mi is ez, maga a vitairat. Most elkezdenénk tételről tételre végigmenni rajta. Nem fogjuk ma az összes tételt végigvenni. Én egy hatot terveztem mára. Lehet, hogy a hetedikben majd még bele fogunk nézni, de egy hat tételt terveztem mára. Aztán lehet, hogy néha megállunk beszélgetni. Az első tétel a disputában a következőképpen... ja igen, bocsánat. Az első 12 tétel a disputában, mert szakaszokra tudjuk osztani, az valójában a jó cselekedeteknek a problémáját kezdi el tematizálni. Ez ugye nagy kérdés a középkori nyugati egyházban, hogy ezzel mit kezdjünk, de ha belegondolunk, akkor valójában a mai napig meghatározza a római katolikus és evangélikus álláspontnak a különbségét, az, hogy mi mit gondolunk a jó cselekedetekről, meg ők hogyan értelmezik ezt. Ebbe fogunk most egy picit elmélyedni, és az első tétel a következőképpen hangzik. Istennek a törvénye, amely az életről szóló legüdvösebb tanítás, nem tudja az embert igazságra jutásában támogatni, hanem inkább akadályozza őt. Én azt gondolom, hogy amikor ezt a tételt Luther megfogalmazza, az eléggé arcon tudja vágni az emberi gondolkodást. Nem csak a középkor egyházát, hanem ha belegondolunk, akkor nagyon sokszor egyébként szerintem a 21. század emberét is, tehát bennünket is, mert hogy hogyan próbálunk mi élni. Hogyan próbáljuk valahogy a fejünkben összerakni azt, hogy a jó Istennek vagyunk az elhívott keresztény emberei és gyermekei. És az embernek ösztönösen vannak elvei, ami alapján megpróbálja élni az életét. És amikor Luther pedig kimondja azt, hogy az Isten törvénye, ami egyébként az életről szóló legüdvösebb tanítás, az nem tud bennünket igazságra juttatni, hanem akadályoz bennünket, akkor ez nagyon arconvágó tud lenni. Elgépeltem a dicsőséget, elnézést. Beszéltünk arról, hogy a disputa alapvetően megosztja az emberi gondolkodást a tekintetben, hogy a kereszt teológus vagy teológiájáról és a dicsőség teológiájáról beszél. A dicsőség teológia, ami egyébként egy ilyen mesterségesen létrehozott gyűjtőfogalom, az mindig úgy gondol valahogy az Isten és ember visel dolgaira, hogyha én az Isten játék szabályai szerint élem az életemet, akkor majd megkapom a jó pontokat, megkapom az üdvösségemet, hogyha én jót cselekszem, akkor az Isten azt majd valahogy honorálja. És akkor ezzel szemben viszont azt kell látnunk az Isten törvényében, itt ugye elsődlegesen a 10 parancsolatról beszélünk, de tágabb értelemben minden törvényi kinyilatkoztatásra gondolhatunk a Bibliában, hogy a törvényt nem azért adja az Isten, hogy az bennünket egyébként üdvösségre juttasson. Mert nem a törvény üdvözít. A törvény az hiába a legüdvösebb tanítás. Hogyha magát a 10 parancsolatot megnézzük, akkor az tényleg az Istennek a szeretetét járja körbe. Annak a középpontja az valójában az Isten agapé szintű szeretete, de azt az ember nem, a bűnös ember nem tudja betartani. És nem született olyan ember, aki ezt be tudná tartani, és olyan ember sincs, aki hozzávetőlegesen elérni ezt az egészet. Tehát a legüdvösebb tanítás, de mégsem segít bennünket üdvösségre. Sőt, a törvény alapvetően azt mondja Luther, hogy megakadályoz bennünket az üdvösségben. Mert hogy itt van egy csavar a gondolkodásban, ha mi elhisszük, hogy ez üdvözít, akkor pont ezáltal akadályoz meg bennünket az üdvösségben. Nem tudom, hogy ez mennyire érthető vagy logikus. És akkor a dicsőség teológia éppen ezért mondja nagyon röviden azt, hogy a törvénynek engedelmeskedő, jó cselekedetet megtevő ember az a megigazulás útját járja. A Luther ezzel szemben meg azt állítja, a Bibliára állva, hogy a törvény az nem a megigazulásnak az útja, mert a megigazulás útja, az majd a disputa végére fog odáig eljutni egyébként az ember, az nyilván a Krisztus és a Krisztus megigazítása. A törvény az bennünket nem fog megigazítani. Itt még nem mondja ki Luther azt, amit egyébként majd luteránusként állítanunk kell, hogy a törvény az valójában arra való, hogy az bennünket vádoljon az Isten előtt. És akkor hoztam egy idézetet az első tételnek a magyarázatából. Ezt nem Luther mondja, ezt Fördi, aki a könyvet írta, ő mondja. A következőképpen szól az idézet. Ez a paradoxon igazságát talán könnyebben megragadhatjuk, ha ismét felidézzük a szenvedély betegséggel kapcsolatos analógiát. Egy alkoholista számára a törvény, kettős pont idézőjel, abba kell hagynod. Teljesen igaz és helyén való. Tagadhatatlanul ez a legüdvösebb tanítás az életére nézve. Azonban mégsem nyújt segítséget. A helyzetet csak súlyosbítja. Félrevezeti az alkoholistát azáltal, hogy felébreszti büszkeségét, és így védekezési mechanizmust indít be az igazsággal, a függőség valóságával szemben. A törvény pedig nem erre adatott. Nem az a célja, hogy függetlenségünket és önbecsülésünket erősítve Istentől elszigeteljen, hanem az, hogy rávilágosítson, milyen nagy szükségünk van az Istenre és az ő kegyelmére. Ezért van az, hogy a törvény nem gyógyít, hanem öl. Most azért szeretném aláhúzni, hogy ez nyilván egy analógia, és ha az Isten és ember viselt dolgairól beszélünk, akkor valójában egyetlen egy analógia, nem 100%-os sohasem. De azért a függőség meg a bűnök között azt gondolom, hogy az analógia mégiscsak megállja valamennyire a helyét, mert valójában tényleg így működünk nagyon sok esetben a bűneink között, hogy lehet, hogy én felismerem, hogy amit csinálok, az rossz. Azt is felismerem, hogy nem ezt kellene csinálnom, de ilyenkor az emberben ösztönösen elindul egy csomó folyamat. Nagyon sokszor érzelmi szinten egyébként. Tehát itt nem mindig a tudatunk az, ami elkezd dolgozni, nagyon sokszor az érzelmeink, és az egészben az a szerintem nagyon izgalmas, hogy nagyon sokszor a sértettségünk. És akkor dacból, meg sértettségből, meg büszkeségből mégsem azt fogjuk választani, ami a jó. És nem segít bennünket ebben a helyzetben az, hogy tudjuk, hogy nem jót csináljuk. Semmit nem segít a helyzeten az, hogy felfogom, hogy rossz, amit csinálok. És megállok egy picit, mert hát, ha van hozzászólni való, vagy gondolat, vagy kérdés, és akkor majd a következő. Akkor a második tétel. Még kevésbé képesek az embereket előbbre vinni azok a cselekedetek, amelyeket a természetes jóindulat segítségével, ahogyan mondják, sűrűn gyakorolnak. Luther tovább támadja az emberi erkölcsről alkotott alapképünket, mert hogy most itt azt mondja, hogy a természetes jóindulat sem ötvözít. Pedig a kereszténységről alapvetően szerintem mindig van egy olyan elképzelés, hogy a keresztény ember az egy ilyen természetes jó indulattal van a másik felé. És akkor ősi teológiai vita az, hogy kell-e valamit tenni ahhoz, hogy az ember kész legyen a kegyelemre. Valójában ezt kell körbejárni, ezt a kérdéskört, hogy nekem az Isten kegyelméért, az Istentől kapott üdvösségemért kell-e valamit tennem. Zsóka rázta a fejét, és ennek nagyon örülök, mert akkor a Zsóka az elmúlt évek során sűrűn odafigyelt a szószéki ige hirdetésekre, de ha a gyakorlati hétköznapi oldalról közelítjük meg, akkor azért ott mégis mindig az emberben megfogalmazódik a kétely azzal kapcsolatban, hogy mennyire vagyok én befogadója a kegyelemnek, és mennyire szabad azt nekem kiérdemelnem. És az az igazság, hogy az egészben azt szerintem nagyon érdekes, hogy ha tudom is, hogy az Isten kegyelmét nem kiérdemelnem, hanem elfogadnom kell, az ember van annyira büszke, hogy büszkeségből mégiscsak megpróbáljon valamit kiérdemelni. Hogy azért ne úgy legyen ám, hogy az Istenné pattog csak a labda. Én majd jó indulatú leszek a szomszédhoz, mikor nincs mit ennie, majd én adok neki. És itt siklik sokszor félre az emberi gondolkodás egyébként, hogy hiába tudom, hogy nekem elfogadnom kell a kegyelmet, mégis megpróbálom kiérdemelni. És akkor egy másik dolgot kell itt tisztáznunk, amikor mi jó cselekedetekről gondolkodunk, akkor nem arról van szó, hogy tagadni akarjuk, hogy a jó cselekedeteket meg szabad tenni, vagy azt mondjuk, hogy egyáltalán a keresztény ember semmilyen jót ne csináljon. Ezt ugye a korabeli középkori egyház sem értette valójában, hogy Luther nem azt mondja, hogy akkor a keresztény ember innentől kezdve, nem tudom, lehet házasságtörő, meg verheti a másikat, meg csinál, amit akar, mert az Isten majd úgyis üdvözít. Hanem egész egyszerűen arról beszél, hogy nem a jó cselekedetek megcselekvése az, ami üdvözít, hanem valójában, hogyha én az üdvösségemre figyelek, akkor a bennem dolgozó üdvösség majd meg fogja tenni a jót. De akkor abban nem lesz emberi motiváció. Ez a ne tudja a balkész, hogy mit csinál a jobb. Amíg én a saját erkölcsi iránytűm alapján próbálok jót tenni, addig mindig ott van az emberben az, hogy azért legalább köszönjék meg. Legalább végén mondják el a nevemet. Legyenek hálásak. Tehát ott van az emberben az a gondolat, hogy hát valami viszonzást azért, mert hát mégis megtettem, és hogyha nem az ember adja meg a viszonzást, akkor adja meg a jó Isten, teljesen mindegy, csak én látszik, hogy jó, kedves ember vagyok. És ez a természetes jó indulat az emberben, vagy hát ahogy Luther megfogalmazza, ez a természetes jó indulat az emberben nagyon sokszor így dolgozik, hogy egész egyszerűen van benne egy pici önzés. Na, tehát ezt nem tudom rövidebben megfogalmazni, van. Mindig van bennünk egy pici önzés, ami viszont már ellene megy az Istennek. És ugye erre mondja azt Luther, hogy mindegy, hogy a törvény az kívülről fakad, tehát hogy ránk van kényszerítve, vagy belülről fakad, mert hogy mi is tudunk törvényeket egyébként létrehozni, mert amikor pont az az imádságunknak a tárgya, hogy mutatjuk a jó Istennek, hogy nézd Uram, ma is hát dobtam a hajléktalannak 500 forintot, elmentem, meglátogattam a Mari nénit, nem rúgtam bele a kiskutyámba, ma ügyes jó keresztény fiad és gyermeked voltam, akkor én létrehoztam a törvényt magamnak. És próbálom a saját törvényemet az Istenre rávetíteni, hogy akkor értékeld már, hát én milyen ügyes gyerek voltam ma, légy kedves. Valami honoráriumot akkor cserébe beszolgáltatni az én irányomba. És erre mondja Luther azt, hogy teljesen mindegy, hogy a törvény kívülről fakad, vagy belülről fakad, a zsákutca a megigazulás szempontjából, mert a megigazulás az csak az Isten szeretetéből, kegyelméből és irgalmából fakadhat. Nem jöhet létre máshonnan. És ez nem azt jelenti, hogy ez a törvény rossz lenne, vagy ne lenne jó, hanem egész egyszerűen a törvény képtelen megteremteni azt, amit az embertől követel. Mert hogyha most visszanézzünk a 10 parancsolatra, akkor az embertől valójában ez a törvény azt követeli meg, hogy az Isten agapéjával tudjuk mi saját magunkat, a környezetünket és a másik embert szeretni. Ha elővesszük Pál apostoltól a korintusiakhoz írott levél 13. fejezetét, amit én most nem vettem elő, akkor nagyon hamar, mert ott egyébként az agapét írja le Pál apostol, tehát ott én nem szeretem, amikor a szeretet himnuszát elkezdjük adventben, meg nem tudom, ilyen Bálint napon, vagy Valentin napon előrángatni, hogy és akkor ilyen szeretet himnusz zengünk mi is, mert hogy a probléma az az, hogy Pál apostol az Isten szeretetéről beszél. Arra mondja azt, hogy az Isten szeretete nem gerjed haragra, nem keresi a maga hasznát, nem örül a hamisnak, de együtt az igazsággal, és a többi, és a többi. És hogyha ezt a 13. fejezetet Pál apostoltól a korintusi levélből végigolvassuk, és őszinték vagyunk csak egy percig magunkhoz, akkor nagyon hamar kiderül, hogy mi nem tudunk így szeretni. De közelében nem vagyunk ennek a szeretetnek magunktól. És ezért mondjuk azt a luteránus teológiába, hogy a törvény a szent, igaz és jó. De nem fog bennünket üdvözíteni, zsákutca az üdvösség szempontjából, mert hogy nem tudja megteremteni azt az agapét, ami a törvény betöltéséhez kell. És itt nyilván Luther már a második tétellel mutat előre a Krisztusra, aki viszont azért tudja betölteni a törvényt, mert benne dolgozik ez az agapé, mert ő képviseli és megtestesíti ezt az agapét, sőt erre hív el bennünket a megváltásunkkal. De hát azért a hétköznapokban ez annyira nem egy ilyen kézzel fogható dolog.